Negyedik könyv. Hajnalig. Summája. Miképpen az vitéz Dorottya szok szuéknek hallatlan keserűségére az fájdalmas halálval küszködnék, s hogy miképpen okodnék föl, miért, hogy kárnevállal egyetemben az matrikulla szákmárra jutván, mell is tűzvel megiggetik vala az kárnevál pedig meg zabadból vala, melyeknek utána vad erődvel kegyes olvasó az Vin Gergőnek bezidít, és a szép Vénusz Isten azonnak is miként történik az ő alaszállása ikes ritmusokkal elődben adattaknak. Mind rátódul a már kíváncsi vágyással a dámáknak nagyja, apraja rakással oporra, hogy őtet mindjárt megcsókolja. De a gavallérság őket meggátolja. Az ifjak hatszeres karéba állának, karré teszitten különösen négy szegeletre álló, s egy bizonyos helyet békerítő katonacsoportot. És opornak eleven sáncot csinálának. Már egy dámának sincs, akármerre térjen, sem része, sem módja, hogy oporhoz férjen. Néha erőszakkal rohantak ostromra, néha rimánkodtak, sírtak, de potomra. És mivel a karén által nem törthettek, szégyennel, bosszúval hátrálni kezdettek, mint vert had, egyenként kiki visszatére felsült kívánsággal a tábor helyére. Ahol már összetört baldakinja mellett megsebhet marsajok csak alig lehetett. Hitetlen nép, így nyög Dorottya nékiek. Hát a vitézeknek így kellé tenniek? El kellé hagyniuk kiszabott rendjeket, a fegyvert, a zászlót, a fővezérjeket? Gyarló nép! Egy ravasz ellenség szavára úgy kellett rohanni a férfi csókjára? Fis, szégyen, gyalázat, gyáva teremtmények, kikból így űzhetnek csúfot a legények. De lám, hívságtokért megvan a jutalom, oda szép becsület, oda diadalom. Helyébe csak szégyent, kudarcot kaptatok, s ím, félholtan fekszem én is miattatok. A szégyen és bosszú őket eltöltötte, lesütött orcával álltak körülötte. Dámaszokás szerint sírtak haragjukban, átkozván magokat és oport magokban, és fájlalván hűséges vezéreknek estét, hószín karjaikra felvevék kék testét. Bévivék szomorúan az oldalszobába, ahol helyeztették puha nyoszójába, vigasztaló szóval, kávéval élezték, szederjes sebeit kötözni is kezdték. De néki nem lévén többé bizadalma, elnyomván testének, lelkének fájdalma, gyalázatban, úgymond, tovább miért élek? Inkább becsülettel hal meg a nagy lélek. Ti, kik okoztátok rajtam a csúfságot, hogy tukmálhatjátok ér rám-e világot? E szókra sebéről tépvén a flastromot, meg is tette mindjárt a testamentumot. Öt vén dáma leül a toalettéhez, Apollónk a pennát duga fél füléhez, a Schreibkalenderből a bőjtnél kiszakaszt egy tiszta levelet, Schreibkalendernek vagy író kalendáriumnak hívják a németek a negyedrétű árkusra nyomtatott kalendáriumot. Két felé hajtja azt, a gyászos íráshoz készül keseregve, Dorottya elkezdi diktálni heregve. Én, alábbis megírt kisasszony Dorottya, letelvén világi életem robotja, egyébként épp s csendes elmével diktálom, csak hogy az ifjakat szeretem és utálom. Én, mondom, e Nemes megyében születtem, s eredetet régi törzsök házból vettem, de amelynek bennem magva fog szakadni, jószágomról tehát rendelést kell adni. Elsőben is hagyok 2000 szuverént a bécsi bolondok házának aszerint, hogy fundussok légyen az olyan szűzeknek, kik kosarat adván magok kérőjöknek, mint szokott örökös pártába sültenek. Ezek a bolondok házában éljenek. Másodszor. Testálok a szülők házára 9000 tallért az olyak számára, akik csúnyák lévén vőlegényt nem kapnak, s természeti tüzök miatt félre csapnak. Harmadszor. Keresett jószágomnak felén egy jó fundációt állítok Pentelén, melyből esztendőnként megtartván a számát, férjhez kiadjanak 12 vén dámát, felén egy vesztális templom építessék, melyben 20 vén szűznek lakás rendeltessék, de úgy, hogy mindnyája járjon főkötővel, mert igen égtelen járni leányfővel. Továbbá, ha ama költő jókedvébe, aki most itt mulat ebbe a vármegyébe, leírná a dámák mellettet harcomat, s hattyúi szárnyain zengné halálomat, minthogy, amit mondják, eddig minden nagyok üresen bocsáták. Ha mások ezt mondják, nem jól mondják, mert példának okáért nagyméltóságú gróf Széchenyi Ferenc ő excellenciája, egy prezentben is 100 régi forint, a grófnő ő excellenciája egy ódámért külön 50 régi forintot, ismét méltóságos gróf Festetics György őnagysága a hadi oskoláról írott ódámért 100 régi forintot, más ízben 25 régi forintot, ismét 30, ismét 40, méltóságos gróf Erdődi Zsigmondné őnagysága 5 vagy 6 sor versemért 12 aranyat, tekintetes nemes Fráter István úr 50 régi forintot adtak, hogy most másokat ne említsek. Méltatlan panasz az, hogy nemzetünkben mecénások nincsenek. Vagynak igenis, csak az íróink, vagy importunuszok ne légyenek, vagy szordiduszok. Néki fundust hagyok. Lencseni kertemet mezei házammal, Lencsen egy puszta somogyban, nagy bajom mellett. Minden bankóimat az egész smulkommal adják néki, ebből holtig elverselhet, és beókcián Parnasz hegyeit emelhet. De a buffánomat mégis orsoljának. A buffán, magyarul fardagály, talán a Módinak minden bolondságai között legképtelenebb bolondság vala. Ez már kiment a szokásból, de a mopszok vagy a dámáknak ölbeli kis kutyáik mégis a gráciák szolgálatjában vagynak. A két mopszot pedig adja ki Mártának. Végre a széjjel tört baldakin fájából, s vőlegényt nem ismért nyoszolyám aljából, egy Castrum Doloris készüljön számomra. Castrum Doloris nevet visel a nagy emberek halálára felállítatni szokott gyász alkotmány, melyben a megholtnak érdemeit szoktak példázatokban előadódni. De nevem nem essék kőbe a síromra, netám az utazók, kik ott szájonganak, még holtom után is jánynak csúfoljanak. Testem pedig a két pázsimhoz temessék, pázsi, franciául pázs, olyan nemes gyerkőc, akit a nagyobb udvaroknál nevelnek. És legalább porom is férfi porhoz essék. Ezen testamentum végrehajtójának Rebekát. E szók még a száján valának, amidőn Rebeka, ki az elszéledett népet rendbe szedte, és ott kint verekedett, triumfált sereggel, örvendő lármával bejött a fársánggal s a mátrikulával. Alig pillantál meg Dorottya félfelől, azonnal oly édes öröm lepte belől, hogy elfelejtkezve minden fájdalmáról, életről, halálról, leugrott ágyáról. Itt vagy, és pedig fogva élek már, így szóla. Hol a könyv? Majd gondot viselek én róla. Élek már, több írt ne is kössetek rám. Mindjárt felöltözöm, hol van, hol a ruhám? Igaz, hogy Dorottya mindjárt megújula, ruháját rávette, tapsolt, s meggyógyula. Mihelyt Rebekával előbeszéltette, hogy kézre karnevált miként kerítette, azon tanácskozott a sereg nagyjával, mit tégyene régen várt hadifoglyával, kik közt arra ment ki a dolog summája, hogy csak hadi törvényt tartsanak reája, de hogy kéznél légyen, csukják be azonba. Mi is csukták őtet kemény áristomba, amely oly keserves fogház és kaloda, hogy a napfény soha béd nem süthet oda. Dupla moldon fallal van kerítve körül, nehéz hozzáférni erős körös körül. Oly hely, mint aminél Ulisz hajdanába, a paládiumért bémenet rójába. Mégis mennyi csinos urak és bölcsek vannak, akik a fogságba víg szívvel rohannak, sőt ezt a fogságot vásárolja kincsem, és őrülnek a rájuk vert erős bilincsen. Végre megkérítetvén rá a szentencia, felhozza a setét tömlőcből Lídia. Kijöve karnevál a vén porkolábbal, aranynyakláncokkal megbilincselt lábbal. Strimfli kalandokkal jól hátra göttetvén, két kezét strabantok között kísértetvén, s így nem is ügyelvén az ő mentségére, ezt a szentenciát olvasták fejére. Sok lévén karnevál bűneinek száma, méltónak ítélte erre minden dáma, hogy mátrikulája porrá égettessék, maga hóhér által kiheréltettessék. Menjen véghez, dátum Kaposvár, s a többi, Dorottya, mint a szék feje, és a többi. Ki is ment 20 dáma az oldalszobából, és rógust rakván a tört baldakin fájából, a tüzet nagy öröm, stánc közt gerjesztették, és a matrikulát hamuvá égették. Innen van, hogy ma már nincsen többé vénjány, mert az esztendeit más nem tudhatja hány, és ha egyszer a képét jól kimázolhatja, magát gyenge szűznek szabadon mondhatja. Már éppen kivitték a szegény karnevált, már éppen fegyver közt a vesztőhelyen állt, mikor lárma esett ott kinn a pitvarban, kiáltanak, tűz van az udvarban. A szobából minden ember kiszalada, s karnevál odabé egyedül marada. Hímen eloldatta a békót lábain, s a strimfi kötőket eltépte karjain. Akkor vették észre a dámák magokat, mikor már szabadon látták a rabjokat. Késő volt már akkor. Már őket nevette karnevál, s magát az ifjakhoz vette. De nem tévén a tűz semmi veszedelmet, szüntetvén a bál is a lármát félelmet, Opor úr azonnal kérdezkedett róla, melyre a lokalja Gergő ekép szóla. Tensz, uram, a kázusz, minthogy hosszas lévén, és ezek a jányok igen sok csint tévén, meg is unván talán a tensz úr hallgatni, méltóztassék velem egy pipát gyújtani. Nem kell, csak mondd, Gergő. Tensz, uram, tehátlan igazán, hogy minden jáncseléd orcátlan, kivált azok, akik lokajok közt nőnek, s az úri udvarba csak léhűtni jönnek. Én ugyan helyet nem adnék egyiknek is, ha mindjárt csupádon széllel élnének is. A konyhára hordják a pletyka beszédet, mindig dérogálják a férfi cselédet, mindig csak cserfelnek, aztán nyalnak, falnak, morzsáját sem látjuk a belső asztalnak. Csak kurafioknak szoktak ők dugatni, tensz úr, kár ezeket jányfővel járatni. De, hogy egyik szómat másikban ne öltsem, és a tensz úrnak is úri kedvét töltsem, most is, míg az urakot ben mulatának, ni, a szette vették, mit nem csinálának. Lecsepültek minden becsületes egényt, lajhának, kappannak csúfolták a szegényt. Ihogtak, vihogtak, nyakunkra tódultak, megkövetem, még a nadrágba is nyúltak. Nézze csak a tensz úr, milyen ez a mente. Nánika, stercel, nihogy összekente. Tensz úr, egy kurvától én ezt fel nem veszem. A szatiszfekciót az úrért megteszem. Megőszültem az úr uratja mellett, de még senki rajta milyen csúfot nem tett. Egészen bolondot csináltak belőlünk, a mondért süveget elkapották tőlünk. Azt mondták, hogy jobban élik ők emeknek, csak pendej kell nekünk, bocfa legényeknek. Még a vitézkötést feltették búbjakra, ó, hogy a jégeső verne kobakjokra. Friedrich szakács éppen az ágyon szunnyadott, hogy hatod magával Manci rátámadott. Leöntötték szegényt, az mégis szerencse, hogy veres nadrágját nem érte a lencse. De ez, amikor a fejére tapinta, már a haján folyt le a híg palacsinta, felugrik haraggal, szidja sok attával, és bémázolja a képét egy tál kocsonyával. Tensz úr! Azon semmi épséget nem hagyott. Didergett a kurva, majd, hogy meg nem fagyott. Úgy kellett. Magam is nagyon bosszankodtam, mégis a kacajtól meg nem tartózkodtam, mikor kocsisunkat négyen körbevették. Futni akart Jancsi, de nem eresztették. A fél sarkantyúja akadt a szoknyába, s Kalárival együtt zuhéja a csávába. Ecse úr hajdúja éppen itt pipázott, mellé suhan két fraj, és mikor nem vigyázott, szájából az égi pipát kitekerték, és uram, még a Pámpám farka alá verték. Pámpám nevű pudlia volt Csomogyban egy uraságnak, kinek házánál esmérettségben voltam, furcsa kutya volt. Ne hagyja kedd magát, pajtás, felkiáltok, ti is az emberből csúfot miért csináltok? E szobra egyikhez a kostököt csapja, a másikat pedig futtába megkapja, és úgy szúrja farába a nyúl ispékelőt, hogy most is keresik a nyúl ispékelőt. Míg Ferkó egy lészán pihenteti magát, ketté metszik lopva a gatyamadzagát. Pakolj, Ferkó! Kiált a dévaj nemzetség. Talproglik, Ferkó, és bezzeg volt nevetség. Egy külföldi tarka ánginba öltözött francia pázsi volt itt a többek között. Egy tett nagy zavarást itt a fehér néppel. Új módit kapatott főképpen a széppel. Ritka oly szobajány, frizérozós dajka, hogy ne jutott volna néki kalamajka. A kalamajka egy szőrből való fényes matéria, melyet kivált régi magyarjaink mentebélésnek viseltek. Talán nem is maradtak itt már olyan frajok, kiknek e pázsival ne lett volna bajok. Tensz, uram, nem tudom, ki tart ilyen pázsit. Nem szeretem benne azt a nagy kurázsit. Ragadós a módi, kivált a francia, pedig a magyarnak árt az ő módia. Most ugyan még kinyár a cselédszobában, de hát ha kedvre kap benni is a szálában. Jól van, Gergő, jól van, de a tűz hogy esett? Elmondom, méltassék várni egy keveset. Már semmi csendesség nem volt a szobában, állt a patália kint is a konyhában. Már a legénység is néki dühött, mordult, egy szóval a kastély fenékkel felfordult. Azt mondják, de arról aláson követem, nem voltam ott, reál meg nem esküdhetem. Mondják, gyertyát vagy mit akartak gyújtani, vagy ami kis tűz volt, azt is eloltani. Nem tudom, nem láttam. Elég az hozzája, azt mondják, kiégett a Lizi szoknyája. Sikoltott szoknyáját rázta a dévaj szűz, egymást érte, szintúgy hullott róla a tűz. Ráesett egy parázs a pámpám hátára, kifutott ordítva, s ráment a szénára. Meggyulladt a széna. Laci szerencsére ott feküdt, és állam nem jött a szemére. Látja, hogy mellette a tűz lángot vetett. Valami baja volt, mindjárt nem kelhetett. Kicsapott már a láng, lármát kiáltottunk, de ő eloltotta, míg vízért futottunk. Megszűnt a tűz, mire mi elértünk oda, kijött Laci és még Náni vagy kicsoda. E szókra az urak s dámák kacagának. Némelyek Gergővel így is tréfálának. Bizony, Gergő, a tűz már nagyon láttatott, mégis a jó Laci jó, hogy nem alhatott, és eképpen a tüzet hamar megoldhatta, de tudod, a Gergő ki distrahálhatta. E tréfára Gergő így felelt valódi orcával. Az olyast vizsgálni nem módi, az így kérdés tartom igen helytelennek, elég, hogy elaludt a tűz, hál' Istennek. Hát a tensz urak és tensz asszonyságok, mikor utoléri az álmatlanságok, nem szereznek társat mindjárt distrahálni, és szabadéja az osztán másoknak vizsgálni. Az így kérdést tartom igen helytelennek. Elég, hogy elaludt a tűz, hál' Istennek. Mindnyájan kacagtak e feleletére, hihető, jó reátalált a bibére. Egymás közt sok furcsa tréfára fakadtak, s az öreg szolgának egy pohár bort adtak. Szinte helyreállott volna a csendesség, s meg lett volna köztök a kívánt békesség. A dámák szüntetni kezdték haragjokat, nem bántván karneváltsa gavallérokat. De éj igazán, hogy a háborúságban, mely Trójától fogva esett a világba, csak belé kell jönni mindig a dámának. Most is alett oka új galibának. Egy nimfa, kit Virgil is utána mindenek olyan irtóztató formában festenek, egy nimfa, kit Virgil, stb. Lásd Éneis Liber. Holott, ha bár néha rémülést hoz is ránk, de sokszor angyali orcával jön hozzánk, egy nimfa, ki Kozma rengő trombitával, repülő szárnyakkal és felfújt pofával festett rózsolilos szalmás üvegére, egy fáma volatott tévén címerére, hogy a literatúrában még a rozsolisos butellára is kell citálni. Egy nimfa, ki Virgil paraszt idejében maga hordta a hírt a világ fülébe, de most nála bérért szolgálnak, mint úrnál, a novella, Zeitung, gazetta és zsurnál. Novella, Zeitung, gazetta és zsurnál mind olasz, francia és német nevei az újságleveleknek. Egy nimfa, de ki ne ismerné Miss Fámát, újabb zendülésbe hozott minden dámát, mivel elhídlelé a bálban egyszerre, hihető, hogy Éris vette á őtet erre, elhídlelé, mondom, hogy halván mindenek karnevál itlétét ráfelzendültenek, hogy nincs olyan ember, ki rá nem neheztel, mivel ilyen kurta fársánggal ereszt el, amelyben így felsült mindennek a kénye, kinek a szíve fáj, kinek az erszénye. Ihon a tislér cé hiába fárada, mivel a sok bölcső mind nyakán marada. Alig van kenyeres fűtője szegénynek, pedig heti bért is fizet a legénynek. Sok szegény varrónék jó bizadalomra megvartak 20-30 főkötőt potomra, 5-öt ha eladtak 6-7 forintjával, és még most is adósok a tintuk árával. Majd minden kalmárok bankrótokká lettek, akik sok jegyruhát előre megvettek. Így jár a Szűcs, Szabós, minden mesterember, kiket jó haszonnal biztatott december. Kivált a cigányok, a szegény cigányok fájlalják, hogy itthon vesztek a leányok, mint hogy rá nem szokván kaszára, kapára, támaszkodnak csupán a más lagziára. Hát az a sok lezsák, eszemiszon pajtás, kiknek csak a tánc kell és a kancsóhajtás, kik ha tivornyázó házat nem találnak, életnek sem tartják, ugyan mit csinálnak? Hol él most sok szegény svalére nagy télben? Svalír, vagy svalje, franciául chevalier, gavallér, ritter, nemes vagy nemeskedő. Akik bablevest is alig kapnak délben, mert sem uramöcsém nem tarthat most sok bált, sem asszonyhúgomhoz leánykérő nem szállt. Pedig csak oly helyen néha jól lakhatott, s a két lovacska is abrakot kaphatott. Sőt, még a papság is haragszik reája, mivel hogy az idén kevés a stólája. Ezt hillelvén fámas, több ilyen formákat ismét zűrzavarba hozta a dámákat. Dorottya, gondolvá, hogy majd mellé állnak ezek is, és feltett céljában szolgálnak, nyugovó vitézit ismét felzendíté, s holnapra egy újabb csatához készíté. Orsolyát, Rebekács a több vezéreket feleszelte, miként rendeljék népeket, s majd, mikor az ifjú urak lefekszenek, vélek s karnevállal mitévők légyenek. Mert már a hajnali kakas szó is hallott, szőkült már a hideg sötétség, s pitmallott. Megfordult a göncöl szekeretengeje, s a késő álomnak eljött az ideje. A lankat gavallér rikácsolt a torkán, pislogott a dáma, mint a vénbaszorkán. De, midőn már éppen feküdni készültek, egy új tüneménye mindnyáján elhűltek. Amint a harmatos rózsákba öltözött hajnal már feltetszett a csillagok között, s erőt vévén a már szendergő éjszakán, besütött a szál a keletcső ablakán. Keletcső vagy napkeletcső, keleti vagy napkeleti. Így ejtik ezt néhol magyar hazánkban, s ítéletem szerint nagyon helyesen. Valamint ezekből túl, innen, vég, hátul, elől, vagy elő, utól, közép, stb. Ezen szók jönnek. Túlsó, innenső, végső, hátulsó, első, utolsó, középső, stb. Úgy nem tudom, mi okon lehetne kicsúfolni azon a helyiségeket, amelyeknél szokásban vagyon az északsó, napkeletső, délső, napnyugodtsó termináció. Kivált, hogy a só és ső szufixumok mindig helyet jelentő szóhoz ragasztódnak. A gyertyák nyomorult fénye halványodott, tükör, fal és edény összverózsásodott. A gyönyörű foszfor ezüst világával, foszfor, görögül foszforus, deákul lucifer, magyarul hajnalcsillag, lásd az első könyvben. Játszott a bírborba borult ég aljával, s a hó fehér egén elszórá azokat a ragyogó, kisdett hajnalcsillagokat. Úgy tetszett, hogy mintha lassú zengzetek is jöttek volna onnan, és valóban jöttek is. Mert egy-két perc múlva mindjárt a mennyei karoknak hallattak édes koncertjei, melyre az érzékeny szívek megolvadtak, repestek a velők, vagy elandalodtak. Örült minden lélek, s örömét mutatta, örült, s örömének okát nem tudhatta. Már a földi fénynél pompásabb világgal borult el a szálas díszlet méltósággal, már a felfelébredt szellők által hozott gángesi, kellemes szaktól illadozott, midőn egy tündöklő felhő behempereg, gombolyagain ül a szerelemsereg, maga a nyájason mosolygó citére, görögül citere, deákul Vénusz, a szerelem istenasszonya, ki hattyúkon jár. ülvén diadalmi aranyszekerére, a hajnali pompás felhőből kiderül, s előtte minden fény sötétségbe merül. Tészín combján játszik nyilazó kisfia, kinek szemén tűz van, száján ambrózia. A felhőnek, mint egy mennyei pázsitnak, hajlásin friss rózsák és jácintok nyitnak, melyek citerének egy mosolygására teremnek a hattyúk lábának nyomára, s rajtok a tetszetes gráciák táncolnak, midőn ezer apró szerelmek lantolnak. Édes igézésnek másnak nevezem én azt, mely közönséges, és mind a két nemé, mikor ők citére eljöttét érezik, sokan ezt hatodik érzésnek nevezik. Elég, hogy mind az öt érzés részt vett ebben, részt, és semmiben sem vesz érzékenyebben. Ezt érzi minden szív most is, míg végtére így szólt az életet lehellő citére. Halandó szép nimfák, élő templomaim, kikben temjéleznek hév indulataim, ti, kiknek szemében élet és kedv játszik, orcátokon saját képvonásom látszik, ti, kik lecsaljátok mennyből a vígságot, hogy paradicsommá tégye el világot, halandó nimfáim, lejöttem hozzátok, hogy végezésemnek törvényét halljátok. Az az istenasszony, citére én vagyok, akinek áldoznak szegények és nagyok, kielőtt a király kihág trónusából, büszke felségéből s bíbor ruhájából. Kit jól tévőjének szólongat szívében a hidegvérű bölcs kedvese ülében, ki jó órát tészek néha a vénnek is, s a mindennek szűkét látó szegénynek is. Ki áldott békóban tartom a szíveket, s kedves áldozatra szorítom ezeket. Még a hiéna is, bár szeme szikrádzik. A hiéna egy kegyetlen állat, melyet soha tökéletesen meg nem lehet szelidíteni. Írtózva kell olvasni, amiket erről az állatról írnak az utazók és természetvizsgálók. Aki magyar olvasóink közül a hiénáról keveset vagy éppen semmit sem tud, nem ulassa el megolvasni, amit Raff után felőle beszél tiszteletes Fábián József úr a Természeti Históriának lapjain. Fog a vérbe fered, nékem megjuhádzik. Előttem a lajhár friss játékot tészen. Lajhár, földi és Fábián elnevezések után az a minden állatok közt legtúnyább, leglassúbb és legostobább négylábú állatocska, mely görögül Bradipus, deákul Ignavus vagy Tardigradus, franciául Paressző, németül Faultier, az amerikaiaknál pedig a maga sipítnya szavairól AI nevet visel. Mint hogy ennek a természetét is járatlan olvasóim magyar könyvből is megtanulhatják, utasítom őket az említett históriára Fábián úrnak 604-606. Lapon. Vessék egybe ezzel a földi jegyzését is, melyet a Természeti Históriának 55. lapján tészen Blumenbach után. A leglomhább állat vidám s virgonc lészen. Biborítom a nagy balénát lángokba, a baléna legnagyobb neme a cethalaknak, sőt, a legnagyobb állat, ami földünk kerekségén. Terem az északi és déli óceánuson. Legjelesben pedig az északi pólus felehajló kietlen Grönlandiának környékén. Spárt keres a fagyos grönlandi habokba. Bejönthetem tüzem egy férgecskébe is, bár kicsiny a szíve, s hideg a vére is. Sőt, bogaracska nősz másik bogaracskán, sok millió nemzik fiat egy fogacskán. Egy szóval nincs állat, melyben tűz nem érzik. Sőt, ezt a nem mozgó plánták is mind érzik. Hogy a plánták is szaporodnak, s magvaikból hasonló fajtát tenyésztetnek, azt a parasztember is tudja. Hanem, hogy erre a tenyésztésre szintúgy a plántákban is hím és nőstény nemet állított elő a természet, mint az élő állatokban, azt már nem tudja minden ember. A régi bölcsek valamennyicskére sajdították ezt a dolgot, de világosan és határozottan legelőször Millington nevű anglus írt a plántáknak nembeli különbségekről, ő pedig élt a 17. század végén. A növevények nemző részei a virágban vagynak. Itt az én verseimnek megértésére elég ennyit tudni, Hosszabban ennek fejtegetésébe ilyen helyen nem bocsátkozhatom. A pompás pálmának, a silány penésznek, a pálma legelső és legszebb, nemesebb, pompásabb neme a plántáknak. A penész pedig legutolsó és legsilányabb. Erről méltó lesz tanulatlan olvasóimat a hely szűk voltához képest megvilágosítani. Azt gondolja a természetet nem ismerő ember, hogy a penész csak valami rusnya por és pelyhes nyálkásság, mely a romlásnak és rothadásnak következése. Holott mindaz, ami nekünk ilyennek látszik, egynehány ezer apró plántákból összecsoportozott erdőcske, amelynek gyökerei, szárai, ágai, virági és magvai vagynak, és amelyet jó nagyító üvegen szemlélni kibeszélhetetlen gyönyörűség. Ha feketedni kezd, jele, hogy megérett, s már veszni tér. Többnyire hamar felnő, nyáron egy-két óra alatt, ha nedvességet, meleget, sreket levegőt kaphat, de némely nemesi esztendő számra is eltartanak. Van pedig, amint a természetírók számlálják, 15 faja, mely fajok közül némelyiknek egyes szára van, némelyiknek ágasbogas, 6 tartós, 9 múlólag való. Nemi neve Linnénél mucor, és tartozik a gombák rendjébe. A pompás pálmának, a silány penésznek fajtái mind az én híremmel tenyésznek. Én hozom az ifjú rózsát bíbor színbe, és a liliomot tiszta muszelimbe. Hogy így lakodalmi öltözetben szépen fogadják el zefír csókját mátkaképpen. Én általam élnek, s magzanak mindenek, nálam nélkül minden dolgok kietlenek. Citére vagyok én, ti is mind esmértek, bár szájjal titkoltok, de szívvel dicsértek. Most pedig közétek jöttem olyan véggel, hogy felváltsam a múlt lármát békességgel, hogy kívánt örömet hozzak le azoknak, akik nyomorúságot képzelnek el maguknak. És hogy a sok bút, bajt, panaszt eltérítsem, és köztetek hatalmam s nevem dicsőítsem, mivel tehát főként azon aggódtatok, s haddal karnevára azért támadtatok, hogy kurta a fárság ebbe az esztendőbe, hosszabbra szabatom azt is a jövőbe. Előre titeket asszekurállak is, hogy nagyobb divatja lesz a lagzinak is. Megvőlegényellik árva nyoszoljátok, s éh leánságtokat dosztig tarthatjátok. És azok az ifjak, kik most csekély tűzzel láttatnak traktálni akármelyik szűzzel, jövő idén, mintha nem is ők volnának, úgy neki dühödnek ők is a dámának. Mert fiamnak, kit most hintóm oldalánál nyilat köszörülni láttok a fákjánál, fiamnak meghagyom, hogy minek utána letett már a nyírról mind Mars, mind Diana, s fráter Schwarztól fogva ezek az istenek kézív helyett puskát, flintát szerzettenek. Schwarz Bertoldot tartják a puskapor első feltalálójának Európában. Élt ő a 13. században, freiburgi fi volt és franciskánus barát. Hánya el nyilait, tegzét, számszeríját, tanulja meg ő is az artilériát. Rakja körül övét apró mordályokkal, s lője az ifjaknak szíveit azokkal. Sőt, akiknek nagyon kemény az uzájuk, baka mangaléttal lövöldözzön rájuk, vágott golyóbissal, tirolisi struccal, szálljon szembe holmi makacsap kurucccal. Annyi lesz a sepphet minden palotában, mint az invalidus katonák házában. De mégis, ha látom, hogy a lövöldözött szívek sem keresnek írt a dámák között, vagy pedig sebjeket titkon gyógyítatják, és a leánykérést mind csak elmulatják, béhozom szokásba, sok már csinálja is, hogy legényt megkérni merjen a dáma is. És ha a legénység mégis durva lenne, és a kérő leányhoz hozzája nem menne, lehozom az égből Juno virágjának magvait. Juno, amint Ovidius beszéli, magtalan lévén Jupiter a maga fejében a fegyveres Minervát fogantta, kit osztván a Vulcanus kalapács szabadítta ki onnan. Ezen bámulva Junós, hasonló páratlan nemzése törekedvén elindult az öreg óceánhoz, hogy tőle tanácsot kérjen afelől, mi móddal lehetne néki is férfi nélkül gyermeke. Ez útjában elfáradván betér Flórához, és közli véle szándékát. Flóra a kertjébe viszi őtet, egy virágot mutat néki, amelyet, ha csak újja végével érintene is, azonnal fogadna méhében. Úgy is lett, és másod szülte a hadak istenét. Más alkalmatossággal, midőn Jupiter asztalánál vendégségben ülne, jól talált lakni mezei salátával, s azonnal megterhesedett. Ebből szülte a hasonlíthatatlan szépségű Hébét, az ifjúság istenasszonyát, s istenek pohárnoknéját. Csodálatos költemény ez, holott a salátának vizes és hideg természete mind a két nemet meddővé teszi. S kihoztam minden leánykának. Tudom, hogy lábra kap a dáma világban jobban, mint a krumpli már Magyarországban. Addig is, mivel hogy a leány életnek legnagyobb unalmát a párták tétetnek, kimennek szokásból lassanként azok is, sőt, jányfővel járnak még az asszonyok is. Itt van egy fő nimfám, ki a nagyvilágban a mai dámák közt lábra kelt hívságban minden hatóságát oly nagyra terjeszti, hogy a félvilágnak könnyen eszét veszti. Ő az, ki a régi nemzeti ruhákat paraszttá és korcsá teszi a dámákat. Ő az, ki azokat rakja több formába, mint ami van Ovid metamorfózába. Úgy, hogy a dámákról meg tudnád magát is tanulni a Linné históriáját is. Állj meg bár, ne tovább egy fertály óránál, Bécsben a Szent István öreg templománál. Látszott buffán medvét, tüskés sündisznókat, mesterséges hangon csivogó rigókat, vannak nyaktekercsek, puffat pelikánok, barázda billegők, slepfarkú fácánok, van ott ölni tanult baziliszkusz szeme, s kivált a lepkének mindenféle neme. Mindezek a módi, nimfa teremtvényi, s a kipallírozott hívság leleményi. Ő a találója Auszugnak, Kontónak, ő oka számtalan konfiskációnak, ő teremt a földön galánt szegényeket, Donna Olimpiát, Báró von Nietzscheket. Donna Olimpia egy nagy familiából való, de szegény és büszke spanyol úriasszony a Holberg egyik vígjátékában. Báró von Nietzsche a németeknél olyan forma szólás, mint magyarul a sohonnai vagy semmiházi uraság. Ő az, ki elkezdvén sokszor csak egy kényen henyélő stutzeren, egy borbélegényen. Mindjárt sok grófocskák modernjéhez állnak, sőt a deákok is abban koledálnak. Ő tette Párizst is a szép bolondságon királynévá, hajban, szinte félvilágon. E nagy nimfa által a dáma felkapja, hogy csak patyolatja légyen vagy kalapja, hogy az asszonyok is jányfővel járjanak, s még a falukon is erre rászokjanak. Légyetek hát jövő fársángig békével, és elégedjetek meg Vénusz végzésével. Ezt mondván nyájasan mosolyogva feléjek, és éltető örömöt lehelle beléjek. A gráciák pedig oldott övezettel, reájok pillantván édes tekintettel. A kellemességnek s élvény ifjúságnak, élvény, deákul vivax, olaszul franciául vivász, németül lebhaft, ellenkező jelentésű azzal, hogy halovány, halvány. A deáknál ezek a grádusok vagynak, vivens, vivus, vividius, vivax, az olaszoknál szint ezek. A franciáknál vivant, viable, vif, vivace. A németnél lebend, lebendig, lebhaft. Nyelvünkben még eddig csak egy két szót gyomroztuk, élő és eleven. Ha azt akarjuk, hogy jövendőben a tudományokban, muzsikában, képírásban előbb menjünk, sok szavakra s meghatározott értelműekre kell szert tennünk. Ama két régi szónkhoz hadd járuljon hát hozzá az élvény, mely ellen semmit az új voltán kívül nem vethetni. Ha jól emlékszem, Benkő úr valahol ilyen formát akar az élénk szóval kitenni, nagyon helyesen. Valamint fél gyökértől félénk, úgy él gyökértől élénk jön. De ezt is adjuk a többihez, s nékünk is négy grádusú szavunk lesz az élet ideájára, mint az itt előhozott nemzeteknek. Aki az új szókat nem tűrheti, mondjon le az új ideákról is. Elég tágas a Kaszpium homokpusztája, ott életében sem hall egy új szót is. A kellemességnek s élvény ifjúságnak hajnalló felhőjén a hintóhoz hágnak. És annak zsámolyánál így szól a tália, tália a köztök legdelibb grácia. Szépek! Ajándékot tőlünk is védjetek, hogy a jeles napról megemlékezzetek. Termetetek deli, orcátok kellemes, szívetek érzékeny, s elmétek nemes, szemetek tűz légyen, rózsa ajakotok, hulló hú kebletek, muskotáj csókotok, vén, komor, formátlan, ne légyen köztetek, egy szóval mi hozzánk hasonlók légyetek. E szókra a felhő őket beteríté, tetszetes ifjakká tevé és megszépíté. Ezért oly gyönyörűk a somogy dámái, mert ők a gráciák igaz kópiái. Dorottya leveti a vénség szőnyegét, mint a kígyó szokta téli lebernyegét, amely régi bőrét a kígyó tavasszal elveti, az felette vékony halovány és lenge. A lebernyeg ilyen ruhát jelent a magyaroknál. Például a kokáját a rongyos, kopott, vékony, szélszűrő köpönyeget lebernyegnek csúfoljuk. Deákul és görögül ez a kígyóhártya szifár és leberis, ahonnan az a példabeszéd is van, nudior leberide, nem jól jön hát ez a leberis magyar nyelven lebernyegnek. Bételének gyenge hússal agráncai, kinövének mind a 32 fogai, felderült ajakán friss rózsák nyitának, szemein idegen lángok lobbanának, őszhaja tündöklő bársonnyá barnula, szíve benne repesett, teste megújula. Egy szóval belőle, csodáltam magam is, delib dáma válik, mint sem Szemirámisz. Kerekdett fara is, úgy domborod aki, mintha birsalmából harapták volna ki. De már a lángok is éppen látszatának, melyeket az égi lovak fuvallának. Szikrázott a napnak rúdja a föld felett, tűzben lángba borult az egész napkelet. Eltűnvén a halvány hajnal csillag szinte, népének citére elkészülőt inte, fel is kerekedvén hattyú hintajába, fénybe hagyott mindent és ambróziába. De ámor, a szép fény illat közepéből, kiválasztván egy pár nyilat a tegzéből, ráteszi keményen elhúzott íjára, s ellövi oporra, s a szép Dorottyára. Dorottya oporral mindjárt kezet csapott, levágatta túlkát, s hivatta a papot.